Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten is ő benne. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, csendesedjünk el, imádkozzunk. Édesatyánk, hadd köszönjük meg neked azt a végtelen csodát, hogy Jézus Krisztus által közeledhetünk hozzád, és Jézus Krisztuson át nézel ránk, és Jézus Krisztusért irgalmas tekintettel, irgalmas szívvel látod meg az életünket. Urunk, talán minden este találtunk magunkban valamit az elhangzó íge kapcsán, amiben a mi lelki világunk is sáros, nem tiszta, nem állhat meg előtted, és nem felel meg neked. De köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban estéről estére kinyújtott felénk kegyelmes kezedet. Így várunk ma is tégedet, Urunk, és hadd kérjük tőled azt, amit senki nem tud megtenni rajtad kívül. Te nem csak leleplezni tudod a mi lelkünket, hanem egyedül te tudod meggyógyítani. Egyedül neked van isteni erőd és hatalmad, hogy újjáteremtő szavaddal, hogy teremtő szavaddal újjáteremts minket. Egyedül neked van hatalmad arra, Urunk, hogy valódi döntést érlelj szívekben, akik eddig nélküled éltek, hogy ki tudják mondani szívből, Úr Jézus, nélküled nem élet az élet, csak értelmetlen küszködés. És köszönjük a legnagyobb csodát, valakiket te hívsz ma magadhoz, az életbe, hogy megszabadítsd őket, és megajándékozd az élettel. Azoknak te megadod a lehetőséget átmenni a halálból az életbe. Köszönjük, Urunk, hogy a szoros kapu, amelyik az életre visz, nyitva van. Te pedig hívsz és vársz bennünket. Amen. Testvéreim, a mai estére megígértem tegnap este, hogy Jánosról lesz szó. Ki volt János, és mivé lett János a Jézussal való találkozása után? Hadd olvassak egy ígét, természetesen ma is több ígéről is szó lesz, ahol találkozhatunk az ő életeivel és dolgaival, de egy jellemző epizód az ő életéből az, amit Lukács evangélista jegyzett fel, a 9. rész 51. versétől. Ezt hallgassuk most. Amikor közeledett Jézus felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy azt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, és megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem, hogy megmentse. Aztán elment egy másik faluba. Testvéreim, a Biblia tudósok szerint Jézus Krisztusnak a 12 tanítványa közt valószínűleg János volt a legfiatalabb. Valószínűleg János volt a legfiatalabb, hiszen az ősegyházi feljegyzések szerint ő még Krisztus után 90-95 táján él. Tehát ahhoz, hogy ő Krisztus után 30 körül, ugye Jézus tanítványai közé kerülhetett, mert Jézus odahívta, az azt jelenti, hogy ahhoz még 60 évet tegyünk hozzá, testvéreim, tehát ő valószínűleg viszonylag fiatalon, a többieknél is fiatalabban került oda. Testvéreim, miért választotta ki Jézus egyébként a 12-t? Ezt Márk evangélista nagyon világosan elmondja. Azt mondja, kiválasztott 12-t, hogy vele legyenek, és kiküldje őket, hogy adják tovább mindazt, amit Istentől kaptak. Testvéreim, ma is Jézus Krisztus nem apostolokul választ minket, az már nem a mi feladatunk, de a tanítványai lehetünk azért, hogy Jézussal legyünk. Ez egy óriási kiváltság ebben a világban, testvéreim, mert aki nincs Jézussal, az úgy éli a világát, meg az életét, mintha össze lenne zárva egy oroszlánnal. Aki meg Jézussal éli a világát, az nem félelmek, nem rettegések, nem törtetés, és nem egymás legázolása árán éli az életét, hanem Isten békességében. De testvéreim, most hadd szóljak egy picit a fiatalabbakhoz. Persze ugyanígy érvényes ez az idősebbekre is, akik még nem Jézuséi most közöttünk, de testvéreim, érdemes ma egy fiatalnak átadni az életét és az önrendelkezési jogát Jézus Krisztusnak? Érdemes? Veszítünk vele, ha Jézust követjük, vagy nyerünk? És ha nyerünk, akkor mit nyerünk mindezzel? Nem veszi el tőlünk az Úr Jézus az életünket? Vagy 2 vagy 3 évvel ezelőtt egy fiatal jött a gyülekezetünkbe, meghallgatta az igét többször is, és amikor megkérdeztem, hogy és mi a szándékod? Akkor most Jézussal tovább, vagy nem? Akkor azt mondta Zoli bácsi, én még élni akarok. Mondom, miért, ha Jézusé leszel, meghalsz? Testvéreim, de azért értettem én, hogy mire gondolt ő, hát fogalmazzuk meg, nem maradunk ki olyan dolgokból, amikre pedig szükségünk van. Nem maradunk ki ilyen dolgokból? Egészen konkrétá is teszem fiatalok számára, az ifjúság a szerelem kora. Akkor csak abba legyek szerelmes, akinek a férje vagy a felesége leszek. Mert ne tessenek megharagudni, ha most egy kicsit modernül fogalmazok még Isten házába is. Ma óriási tömegnyomás nehezedik a fiataljainkra, de sokszor a felnőttek is ugyanígy gondolkoznak. Akinek nincs valakije, élettársa, barátja, barátnője, testvéreim, azt egyes körök ma már nem is tartják normálisnak, meg nem is tartják egészségesnek. Ez tényleg így van, testvéreim. Én a magamét tudom elmondani, hitrejutásom után a teológián együtt vacsoráztam elég gyakran a debreceni református kollégiumnak az étkezőjében, egy olyan kis csapattal, amelyiknek az egyik tagja az én volt gimnáziumi osztálytársamnak a húga volt. Világ életemben vidám természetű ember voltam, ott is jókat beszélgettünk, néha poénkodtunk, és nagyokat nevettünk, és észrevettem én, hogy az egyik kislány úgy szivat. De testvéreim, az Úr Jézus gyermekeként végig gondoltam, hogy nekem ezzel a lánnyal van komoly tervem. Ő nem az Úré. Akkor nincs. Testvéreim, csak ennyit kellett volna tennem, hogy tedd ide a kezed, vica. Oda tette volna. De testvéreim, mivel nekem nem volt tervem vele, én abba gondoltam bele, hogy most egy fél évig, egy évig együtt járunk, ugye így mondják. Utána én nyugodtan megyek tovább, mert nem érdekel a kislány. És ő hogy megy tovább? És bennem megfogalmazódott az, hogy ő megsérül, mert ha én kinyújtom a kezem, akkor ő azt gondolja, hogy én komolyan veszem a vele való szerelmet. Testvéreim, nagyon sok ember van ma, és ilyennel is beszélgettem már nem egyel, nem kettővel, aki nem a másikba szerelmes, nem abba, hogy ennek az embernek, vagy ennek a lánynak, vagy fiúnak milyen a jelleme, milyen az érdeklődési köre, milyen a műveltsége, milyen a lelkivilága, aki hitre jutott, az mennyire komoly követője az Úr Jézusnak, hanem egyszerűen egy csomó ember a szerelem érzéseibe szerelmes. Testvéreim, ez egy tragédia. Mert kiderül, hogy a másik nem az, ugye a szerelem az csőlátóvá tesz, rávetítem mindazt a szépet, jót, amit én elgondolok, és amikor jön a valóság, akkor jön a kiábrándulás. Testvéreim, hadd mondjam el boldog örömmel, hogy 4 évig udvaroltam a megboldogolt menyasszonyomnak, aki ma a feleségem, de testvéreim, Istentől a legjobbat kaptam. Nem harcmentes volt sok ponton ez sem, meg nem nehézségektől mentes ma sem. Neki is van már betegsége. Kedves orvos barátaim viccelődtek velem, hogy megfertőztem a cukorbetegséggel, mert március óta ő is az. Ugye ez nem fertőző betegség. De testvéreim, mégis azt mondom, ima harcos társam, minden délbe együtt imádkozunk, gyülekezetért, ébredésért, evangelizációkért, misszióba levő testvérekért. Testvéreim, egyek vagyunk ebben teljesen. Nem veszítettem semmit azzal, hogy nem pazaroltam el az ifjúságomat olyanra, amire Isten nemet mondott volna. Nem veszítettem semmit. Testvéreim, sokan azt mondják, hogy hát ezen a téren is azért kell tapasztalatokat szerezni. Csak az a kérdés, és ez nagyon komoly kérdés, hogy az élet minden pozitív dolgát teremtő Istennek a velünk való jó akarata a fontos a számomra, vagy az a fontos, amiről én azt mondom, hogy ami nekem jó. Ez a kettő sokszor nem találkozik, testvéreim. Hát akkor nézzük meg konkrétan, hogy mit tudunk meg Jánosról az evangéliumokból. Ki volt János? Testvéreim, János egy színes, érdekes személy volt. Ha előtetszenek venni a Bibliát, azt találjuk, hogy a Bibliába 5 könyvet írt. Rajta kívül csak egy valaki írt többet, Pál apostol. Írhatott egy evangéliumot, és ugye, ha megfigyeljük a János evangéliumát, sok mindenben elüt az előző 3 evangéliumtól. Pontosan azért, testvéreim, mert ugye az előző evangéliumok már Krisztus előtt 70-ig megíródtak, és János az evangéliumát valamikor 80-90 közt írhatja, és ő már ismeri ezeket. És ő már tudja, hogy mi minden maradt ki, ami pedig lehet, hogy fontos, Isten szent lelke ihleti és indítja, hogy te pedig írd meg azokat, amik nem kerültek bele az első 3-ba. Milyen veszteség lenne, ha nem lenne megírva János evangélium a testvéreim. Akkor nem tudnánk ezt az ígét, hogy úgy szerette Isten a világot. Nem tudnánk. És még nagyon sok mindent. Aztán írt 3 levelet Krisztus gyülekezeteinek, és ő írhatta meg a mennyei jelenésekről szóló könyvet, azt, ahogy Isten majd, amikor a bűn meg a gonoszság már végleg elhatalmasodik ezen a világon, célba juttatja az ő isteni örök tervét, az új teremtést, vége a bűnuralmának, örök ítélet a bűnre és az abban maradókra, és az örök kegyelem teljesedik ki mindazoknak, akik Jézus Krisztussal élhetjük már itt az életünket. Testvéreim, János sokat kapott az Úr Jézus Krisztustól, és sokat is adott tovább. Honnan származik János? Ez egy nagyon érdekes dolog, testvéreim. Papi családból. Ő azért mehetett be nagy csütörtök este a főpap udvarába, mert a főpap rokona volt. Nem azt jelentette ez, hogy egyetértett a főpappal. Ez egy testi, vér szerinti rokonság. Testvéreim, azért belegondoltam abba, ott van Annás meg Kajafás, akik kierőszakolják ugye az Úr Jézusnak a kereszt halára ítéltetését, és ott van Jézus 12 legközvetlenebb munkatársa közt valaki ebből a családból. Azért gondoljunk egy pillanatra bele, ez nem egy konfliktusmentes szituáció. Hát hiszen az akkor élő hithű zsidók Jézust nem tartották messiásnak. Éppen azt mondták róla, hogy csak álmessiás. És testvéreim, azért abban biztos vagyok, hogy János azért, hogy Jézust követte, szembe került a tulajdon családjával emiatt. Mert Jézus hívó szavára, amikor megállt a Genezáretó partján, Pétert, Andrást hívta, kövess engem, oda ment a másik hajóhoz is, Jakabhoz, Jánoshoz, nekik is azt mondta, kövess engem, és Jézus hívó szavára János is ott hagyta az apját, ott hagyta a munkásokat, és feltétel nélkül követte Jézust. Testvéreim, mit tegyünk, ha fiatalabbak esetében szülők, felnőtt esetében a család valamelyik tagja nem helyesli azt, hogy mi Jézus Krisztust kívánjuk az egész életünkkel dönteni, követni, és a számunkra Jézus Krisztus a mérték, a mérce, akihez mérem a szavaimat, a gondolataimat, az érzéseimet, az akaratomat, a cselekedetemet, és Jézus Krisztus az érték, akit nem szeretnék senkiért és semmiért elveszíteni. Ha már megtalálhatom, és engedi, hogy megtaláljam, akkor ne veszítsem el. Testvéreim, sokan elrontották már hitre jutva az életük első lépését. Mert addig, amíg bizonyságot tudunk tenni otthon a cselekedeteinkkel, a szeretetünkkel, a kedvességünkkel, addig a helyén vannak a dolgok. Minden esetre érdekes szituációkat produkálhat az élet. Hitre jutott egy 17 éves lány néhány évvel ezelőtt egy nyáron, és amikor hazament, és elmondta, hogy ő az Úr Jézus, és az Úr Jézus fogja szeretni, onnantól kezdve a 15 éves kamasz öccse mindent kommentált. A hívő felkelt, a hívő mosakszik, a hívő reggelizik. Először még mondjuk meg őszintén, hogy egy kicsit úgy piszkálta ezt a lányt, hogy hát most már minden így lesz, hogy mindent bejelent az én testvérem. De amikor azt mondta a testvére egyszer, hogy a hívő veszekszik, testvéreim, megköszönte az Úr Jézusnak, hogy ezt csinálja a testvére, mert abban a pillanatban tudta, hogy most valami olyat tesz, amit Jézus nem tenne az ő helyében. De testvéreim, nem egy, nem két valaki mondta el nekem, hogy hazament egy-egy csendes hétről valaki a családból, és így indított otthon, ti mindnyájan hitetlenek vagytok, el fogtok kárhozni nektek, meg kell térni. Na testvéreim, ezzel húzta le a rolót végleg. A másiknak az életébe és a szívébe. Ettől mindenki bezárkózott. Éppen ezért figyeljünk Jánosra, aki valami olyan kincset talált az Úr Jézus Krisztusban, ami által nem lezáródtak életek az ő bizonyságtétele előtt, hanem éppen megnyíltak. Ez pedig az Úr Jézus Krisztusban megjelent isteni szeretet volt. Testvéreim, aki Jézusé, azok tudjuk azt, hogy a szeretet leleményes. Erre azt szoktam mondani, hogyha valaki szeret valakit, és kidobják az ajtón, az vissza fog mászni az ablakon. Testvéreim, tudunk-e mi türelemmel, kedvesen, bölcsen, szeretettel hidat építeni a másikhoz, hogy ne elutasítás, hanem lelki bizalom támadjon benne, és lelkileg tudunk-e segíteni, hogy az Úr Jézus iránti vágy támadjon benne. Testvéreim, az a pillanatkép, amit itt hallottunk a Bibliából, az Jánosról nem valami különösen szép képet fest. Azt látjuk, hogy ifjú kora ellenére a természete egy furcsa természet. Azt mondja a Jézus be nem fogadó samáriaiakra nézve, hogy Uram, hát hadd kérjünk mi tüzet az égből, aztán égesse el őket az égi tűz. Testvéreim, felháborodni könnyű azon, amikor valaki elutasít bennünket. De testvéreim, nem gondol János arra, hogy Isten Jézusban nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse azt. Azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a mi elveszett életünket. Mondja is ezt, János írja le az evangélium a harmadik részében, ahogy Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy kárhoztassék a világ általam, hanem megtartassanak az ember életek. Testvéreim, milyen a mi természetünk? Milyen a mi természetünk? Most nem kérdezem azt, hogy tegye fel a kezét, akinek a saját természetével semmi küzdelme nincs. De azért, testvéreim, mindannyiunknak van egy természetünk. Kivétel nélkül. Én a magamét hadd mondjam el, édesapámtól örököltem egy hirtelen természetet. Édesapám pillanatok alatt volt a plafonon, kiadta magából azt, ami beleszorult akkor, aztán ugyanolyan pillanat alatt lejött és bocsánatot kért. És én annyit keseregtem az ifjúságom idején, hogy miért ezt örököltem, miért nem az édesanyám drága, csendes, szelíd természetét. Aztán olvastam egy ígét, testvéreim, és ez bennem mindent megváltoztatott. Az van az ígében megírva, hogy nem aranyon és ezüstön váltattunk meg a mi atyáinktól örökölt hiába való természetünkből, hanem mint hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Testvéreim, kivirultam, meg vagyok váltva Krisztus tökéletes váltság halála árán a természetemből is. És ez igaz. Testvéreim, nem harcmentesen, nem úgy, hogy egyik pillanatról a másikra minden rendbe jött az életembe, de sokat változtatott rajtam az Úr Jézus, és ma már nem azzal kezdődnek a dolgok, hogy előbb a plafon. Nagyon sokszor azzal kezdődnek, hogy előbb imádság, mielőtt megszólalnék. Testvéreim, aki küszködik a természetével, azt is hadd hívjam ma Jézus Krisztushoz. Jöjj a természeteddel is Jézushoz. Egy csodálatos mondatot ír a zsidókhoz írt írója Jézusról. Azt mondja, egyszeri áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Isten Jézuson keresztül az ő örök tökéletes váltsága, áldozata, kegyelme által úgy néz rám, úgy nézhet rád, mint aki megszentelt életű vagy, és tökéletessé tett életű ember vagy. Persze, hogy tökéletlenek vagyunk, mert itt a Földön nincs tökéletes ember, testvéreim. Ne is várjuk azt! Valamelyik este felhívta Vég Tamás lelkipásztor testvéremet valaki, érdeklődött két személy felől, hogy tudjuk-e, hogy milyen, hogy szereti az Úr Jézust, és hát a telefonban azt kellett bemondani, hogy tökéletes embert ne tessenek keresni. Tökéletes embert ne tessenek keresni, de testvéreim, lehet bennünk keresni Jézust. És én azt kérdezem, hogy megtalálja-e benned a családtagod, férjed, feleséged, gyermeked, szülőd, megtalálja-e az iskolatársad, a munkatársad, a főnököd, megtalálja-e a szomszédod Jézust. Azt a Jézust, akit János megtalálhatott, és olyan változások mentek végbe a János életébe, amilyenről majd mindjárt szólok tovább. Hogyan találkozott János Jézussal? Testvéreim, ő is halászott a Genezáret partján, részese volt az éjszakai sikertelen halászásnak, ott volt, amikor Jézus beült a Simon Péter hajójába, és az ő hajójuk is megtelt azokkal a halakkal, amikkel az Úr Jézus megajándékozta Simon Pétert. János is második volt a családban, mint ahogy Andrásról hallottuk hétfő este. Ő neki a bátyja Jakab volt. De testvéreim, a Biblia könyveiből, amiket ő írt, arra lehet következtetni, hogy neki a legjobban a szeretet hiányzott. Testvéreim, neki a legjobban a szeretet hiányzott. Megint megkérdezhetném, hogy tegye fel a kezét, akinek nem hiányzik a szeretet. Ugye erre csak egyféle válasz létezik. Mindannyian olyan életet élünk, amelyikben szükségünk van a szeretetre. De testvéreim, a szeretettel együtt jár a családi béke, együtt jár a megértés, és annak az egymás iránti kimutatása is. Valamilyen módon annak a kifejezése juttatása, hogy fontos vagy nekem. Testvéreim, János pont ezt látta meg az Úr Jézusban, hogy Jézus egy végtelen gazdag, a szeretetben, az isteni szeretetben végtelen gazdag valaki. Hogy kezdi János az evangéliumát? Kezdetben volt az íge Istennél volt, Isten maga volt az íge, minden ő általa lett, ami van. És az íge testé lett, és lakozott mi közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Testvéreim, János írja le azt, hogy Jézus az Isten báránya, ezt hallottuk már, aki elveszi a világ bűneit. De János számára a legnagyobb ajándék az, ahogy Jézusban Isten szeretete valósággá lett itt a földön. Így lett Jánosból a szeretett tanítvány. Amikor nagy csütörtök este a lábmosás történeteit megírja, egyedül János írja meg ezt is, az evangélium a 13. részében, akkor ugye ott elhangzik, mondja Jézus, hogy valaki el fog árulni engem, és akkor többi tanítvány, ugye ő így írja le, nem írja oda, hogy szólt nekem, nem írja azt oda, hogy szólt Jánosnak, hogy szóltak a szeretett tanítványnak, hogy kérdezz meg ki az. Hát ő volt ez. Testvéreim, a Jézus megtagadó Péter történetét mind a négy evangélium megírta. De csak János írta meg azt, amikor az Úr Jézus azt kérdezi háromszor Pétertől, hogy szeretsz-e engem. Csak János írta meg, hogy a bukott embert Isten mérhetetlen kegyelmes szeretete helyre tudja állítani a lelkében. Testvéreim, Jézus Krisztusban, a Jézusban testet öltött szeretet arról tesz bizonyságot, hogy Isten Krisztusért megbízik bennünk. Megbízik bennünk. Teljesen méltatlanok, teljesen érdemtelenek vagyunk erre mindannyian, és mégis Isten megbízik bennünk. Ránk bízza Jézust, mert valakik befogadjuk az Úr Jézust. János 1.12, ezt is ő írta le. Azoknak Isten hatalmat, Istentől való hatalmat ad arra, hogy Isten gyermekei legyünk. És testvéreim, a Jézus Krisztusban nyert győzelmet a bűn fölött, a kárhozat fölött, a saját természetünk fölött, az Úr Jézus mentő szeretetének az örömhíreit, mindet ránk akarja bízni az Úr Jézus. Mindet ránk akarja bízni. Megajándékoz vele, hogy legyen a tiéd és az enyém is. De nem azért, testvéreim, hogy ezt aztán lenyeljük, hanem pontosan azért, hogy csordultig tölthesse vele az életünket, és aztán továbbadjuk másoknak. Mivé lett János a Jézussal való találkozás által? Testvéreim, tetszenek tudni, hogy milyen nevet adott Jézus Jakabnak meg Jánosnak? Azt mondta rájuk, hogy ők a mennydörgés fiai, Boanerges. Mennydörgés fiai. Hát testvéreim, János is valószínűleg jól tudott kritizálni és másokat megítélni, de ebből a nagyhangú, hirtelen, égből is tüzet kérni akaró emberből a krisztusi szeretet apostola küldötte lett. Miközben Jézus nélkül csak magával volt elfoglalva, testvéreim, 3 évi Jézus követést után ott áll a kereszt alatt Mária, ott áll János, és mit mond az Úr Jézus? Asszony, ímhol a te fiad, és Jánosnak mit mond? Ímhol a te anyád. És testvéreim, az Úr Jézus, aki a Golgota keresztjén se törődött magával semmit, mert ő nem önző, nem én központú életet élt, amikor kiválasztja Mária számára a földi gondviselőt, akkor kire bízza rá? arra, aki számára a legnagyobb érték Krisztusban az Isten szeretete lett. Mert János értette meg legjobban Jézusban Isten szeretetét. Testvéreim, jegyes oktatáson el szoktam mondani mindig, amikor beszélgetünk, hogy mit mond a Biblia a házasságról, hogy az az ige, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ugye az szó szerint nem ezt jelenti, mert nem az egyedül lét ellen adott nekünk Isten társat, hanem ott az van az eredeti szövegben, Pilder Mária csodálatosan írt erről, hogy nem jó az embernek önzően, énközpontúan, önmagáért élnie. Testvéreim, énközpontú ember vagy még, vagy Krisztus központú ember vagy? Magad körül forogsz, vagy Krisztusra figyelsz? Magadnak akarsz minden szeretetet beseperni, vagy Krisztustól már az Isten örök szeretetétől, csordultig töltve, te akarsz másoknak szeretetet adni? Mert testvéreim, akiben Krisztus él, és akiben Krisztus szeretete ott van, arra rá lehet bízni másokat. Testvér, rád lehet-e bízni másokat? Megbízható vagy-e a dolgaidban? Testvéreim, ismerek valakit Debrecenből, aki 17 év alatt 4 évet végzett el egy vizsga hiával az orvos egyetemből. Nem lett orvos. De testvéreim, ma úgy látom, ennek így kellett történnie. Nem volt megbízható ez az ember. Nem lehetett volna rábízni egy beteget, mert a beteget addig kell ugye vizitelni, meg gyógyítani, amíg meg nem gyógyul, sőt még utána is kontrollálni kell. Testvéreim, Jézus Krisztus megbízható volt és kitartott. Ugye a Filippi levél Krisztus himnusz azt mondja, hogy Jézus Krisztus engedelmes volt és kitartott a halálig, egészen a keresztfának haláláig értünk. És testvérem, Jézus most is kitartó. Mit csinál most Jézus? Zsidókhoz írt levél olyan csodálatosan mondja el. Szóval ő mindörökké él, hogy esedezzen értünk. Ő most is közben jár értünk. Most is szeretett szolgálatot, diakóniát végez, érted és értem, ott az atya előtt. És testvéreim, mivé lett János a Jézussal való találkozás által? Egy ilyen megbízható emberré, de mindjárt jön az ő életének a végső szakasza. Azt is tudjuk Jánosról, hogy hosszú élettel ajándékozta meg Isten, talán 90 év körülig élt, már a saját életkora volt ilyen magas, abban az időben ez nagy ritkaság volt. De testvéreim, ő az élete végéig Jézus rendelkezésére állt, hiszen a mennyei jelenésekről írott könyvét valamikor Krisztus után 90-95 között írta, ez az életének az utolsó 5 éve. De testvéreim, milyen körülmények közt? Nem császári palotában, nem mindenféle élelemmel, meg gyógyszerrel, meg nem tudom mivel ellátva. Testvéreim, épp az ellenkezője, őt a hitéért száműzték Pátmosz szigetére, száműzöttként, talán ha így mondom ma, lágerben, vagy gulágon élte az élete utolsó szakaszát, testvéreim. És ebből én azt tanultam meg. Ez a János nekem sok mindenben példává lett. Az öreg ember már nem szereti, ha kimozgatják a kis saját fészkéből, meg nem szeret nélkülözni, meg szereti, ha szeretik. Testvéreim, János ott hagyta a gyülekezetét, Efézus püspöke volt. És ment Pátmoszra, mert száműzték. És testvéreim, nem azt mondta, hogy nekem most már hagyjon békét mindenki, én már szeretnék egy kis nyugalmat. Hanem amikor számüzetésbe, nélkülözés közt kellett élnie, de azt mondta neki az őt örökké való szeretettel szerető Jézus, hogy írd meg a végét az én isteni üdv tervemnek. És vigasztald vele az üldözött, és még hamis vádak alapján is oroszlánok elé bedobásra kerülő keresztjéneket vigasztalt vele. Testvéreim, János mindvégig Jézus rendelkezésére állt. Mindvégig, teljes szívvel Jézus rendelkezésére állt. Nem ő volt fontos magának, hanem mindig, mindenkor és mindenben Jézus volt a legfontosabb. Mert az a szeretet, amit ő Jézusban kapott, az ilyen viszonzással is úgy érezte János, hogy töredékes, amivel én tudom viszonozni az én megváltom szeretetét. Mondja is ezt a levelében egyik oldalon, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal, de azt is mondja, hogy ő előbb szeretett minket, mi ezért szerethetjük, és ezért szeressük Jézust. Testvéreim, János egy boldog, győztes hívő volt. Olyan jó lenne nekünk is, Jézus által. Boldog, Isten szeretetével megtelt életet élve, megtelni ezzel a szeretettel csordultig mások felé is. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd köszönjük meg neked azt a változást, ami a János életében végbe mehetett a te isteni szereteted által. Urunk, azt is János írta meg, amit te mondtál, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Urunk Jézus Krisztus, te nem a barátaidért adtad az életedet, hanem a hitetlen, bűnös emberért, én értem is, és mindannyiunkért. Felfoghatatlan az isteni szereteted. De köszönjük, hogy ma is azért vagy itt közöttünk, és azért hívsz bennünket, mert szeretnél minket a te örök szereteteddel megajándékozni, betölteni, hogy legyünk mi a te hordozóid, és a te szeretetednek továbbadói. Urunk Jézus Krisztus, több dologban is magunkra ismertünk Jánosban. Időnként megvan a kritikánk és a véleményünk a körülöttünk élőkről, a hitre jutónak a hitetlenről, az engedelmesnek az engedetlenről, és sorolhatnánk tovább. És talán mi is gondoltunk már arra, hogy de jó lenne csak úgy élni, amikor mi hívők hitre jutottak, és senki nem gátolná, senki nem gáncsolná, és nem akadályozná a mi rád figyelésünket és téged követésünket. De Urunk, akkor mi lesz azokkal, akik még nem ismernek téged, akikért te az életedet adtad? Segíts hát nekünk, Urunk, hogy Jánoshoz hasonlóan ismerjük fel, hogy mi mindent készítettél el a számunkra. Köszönjük, hogy Jánoson keresztül elmondhattad nekünk, hogy ha megvalljuk bűneinket, te hülye és igaz vagy, hogy megbocsásd azokat. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te értünk hullott véred, Isten fiának a vére, megtisztít minket minden bűntől. Köszönjük, hogy akié a fiú, azé az élet, az örök élet, a te szereteteddel megtelt élet. Bárcsak így élhetnénk, Urunk, veled, és mernénk személyi válogatás nélkül továbbadni a te szeretetedet, cselekvő módon, úgy, ahogy azt te tetted, értünk, és akarod tenni másokért is. Urunk, akkor azt is át fogjuk élni, és meg fogjuk tapasztalni, hogy veled együtt adni mindig öröm. És minél többet adhatunk a tőled kapottakból, nekünk magunknak lesz annál több az örömünk. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.